Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Végi József vagyok, és én is jobban örülnék, ha Balatonra mennénk, nem kéne előadást tartanom, de nektek könnyebb ott ülni. Annyi biztos, hogy 5 órakor fogunk kezdeni pontosan. Tehát, hogyha a gyereknevelés valaki érdeklődik iránta, akkor 60 percem lesz vacsoráig, 5-től 6-ig. És hát annyival, tehát pontosan elkezdem, és ahol csatlakoztok, akkor úgy adódik. És csak azért mondom, mert most elég sok idő elment az első órából. Nem tudom, ki az, aki úgy gondolja, hogy akár olyan családban vagy házasságban él, amiben vannak konfliktusok, olyan házasságban nevekedett föl, ahol konfliktusok voltak, olyan házasságban fog élni, ahol konfliktusok lesznek. Van olyan, aki úgy gondolja, hogy egyik sem igaz rá. Rendben van. Jó, hát hogyha egy, akkor nem lesz felesleges elmondani, amit el szeretnék mondani. Ugye az ember az a legfurcsább a dologban, hogy közülünk senki sincs, én magam is házasságban élek különben 27 éve, 3 gyerekem van, 26, 24, 16 évesek, úgyhogy nem csak tanítom, amit mondok, hanem át is éltem. Én magam 70 éves vagyok, csak vegetáriános. Ezért nem látszik annyira. Feleségem logopédus, és nagyon sokat segített a több mint 2 évtized abban, hogy lassul a beszédem, de ez még mindig nem tartott, ahol kéne tartania, engem nem zavar. Esetleg a hallgatóságot szokta néha, én nem szoktam megsértődni, hogyha valaki felteszi a kezét. Józsi, ezt mondd el még egyszer, mert nagyon lelkesen beszélsz, csak nem mondasz ki minden szótagot. Jó, tehát ebben nincsen sértődés, szívesen megismétlem. Szóval az ember, mikor házasságot tervezi, akkor szerintem egyikünk sincs úgy, hogy azt gondolja, hogy azért fogok keresni magamnak valakit, valami társat, hogy tudjak kivel, kit szekálni, tudjak kivel összeveszni, senki mással nem tudok jól haragba lenni, fal felé fordulni, senki nem így akar házasodni, ugye? Tehát mindenki azt mondja, valami másra gondol. Azért akarok házasodni, hogy boldog legyek, hogy legyen kivel beszélgetnem, hogy fejlődjek ebben a kapcsolatban, hogy adhassak a másiknak valamit, Hogy szeretetben éljünk, hogy végre meg az életem értelme valamelyest megoldást találjon. És milyen furcsa ez, hogy... A zenei előadás, igen, hát, itt voltam este, nagyon tetszett nekem is. Szóval, hogy ennek ellenére, hogy senki sem ezért akar házasodni, mégis azt lehet látni, hogy a legtöbb házasság bizony az nem egy boldog párkapcsolat. Ezt ki kell mondanunk, hogy úgy is lehet fogalmazni, nagyon sarkosan tűnik ez a fogalmazás, nem az én mondatom, de így fogalmazott valaki, hogy a házasságok legtöbbje a legkeserűbb járom, a legkeserűbb iga. Az az eszköz, amivel legjobban meg lehet mérgezni a másik embert. Az az eszköz, amivel a legjobban tönkre lehet tenni a másik embert. Micsoda ellenmondás feszül ebben, hogy az ember vágyakozik arra, még nem él házasságban, addig arra vágyakozik, hogy találjon egy társat, amikor végre megtalálja, utána a többség ugye úgy emlékszem, hogy felírtam pedig magamnak valahová, igen, 40 házasságból, 2009-es adat, 40 házasságból 25 válásra végződött, tehát több, mint a fele, messze több, mint a fele. És itt ebben nincs benne az, akik úgy válnak el egymást, hogy előtte nem voltak házasok, tehát csak együtt éltek néhány évig, és aztán tönkretették egymást, és elválnak. Tehát látszik az, hogy van egy óriási szükséglete az embernek, hogy szeretne boldogan élni a párkapcsolatban, és a vége az a legtöbb esetben, tisztelet a kivételnek, hogy elválnak, vagy egymást tönkreteszik. Vannak, akik nem válnak el, de rosszabb lelkiállapotban vannak együtt, mint hogyha elváltak volna. Igaz? Tehát népbetegség ez, hogy nem tudunk boldog házasságban élni együtt, miközben a Biblia maga azt mondja az első oldalon, azt mindenki ismeri, nem kell ez a Bibliát tanulmányozni, azt mondja Isten maga, nem jó az embernek egyedül. Nem jó az embernek egyedül. Ott volt Ádám, nem a 21. században, ahol a levegő szennyezett, meg gonoszsággal van tele az egész világ, hanem ott volt az Édenben, és azt mondja Isten, hogy neki az Édenben se volt jó egyedül. Hiába voltak ott vele angyalok, állatok, ugye mondja, hogy hozta az állatokat, megnézte, ez se lesz jó nekem társnak, elnevezte, ez a majom, ez se lesz jó nekem társnak, ez a kutya, ez se lesz jó nekem társnak, bár egyes férfi gondolja, inkább egy kutyával házasodnék össze, mint egy nővel, vagy egy majommal, de azt mondja a Biblia, hogy egyik se volt jó, és az angyalok se voltak elegek. Nem jó az embernek egyedül lenni. Azt, egy amerikai szerző, Aronson, nagyon híres könyvet írt, akinek alkalommal olvassa el, A társas lény, ez a címe. A társas lény. Az ember társas lény. Szüksége van arra, hogy valaki kielégítse a társa szükségleteit. Zárójel, azonnal megjegyzem, nem kell ezt úgy érteni, hogyha valakinek sohasem lesz férje, vagy sohasem lesz felesége, akkor nem lehet boldog. Ilyen szabály nincsen. Ilyen szabály nincsen. Egy ember egyedül is lehet boldog. Mindenki különbözik egymástól, de a nagy többségre azt lehet mondani, hogy nagyban segíti a boldogság érzetét, hogyha házasságban él. És hát nyilván majd a könyvben, hogyha belepillantodok, láthatjátok, hogy leírtam azt, hogy több kutatás mondja, sőt, garmadában még kutatás, akik házasságban élnek, párkapcsolatban vannak, azok tovább élnek, kevesebb időt töltenek kórházakban, kevesebb közöttük az öngyilkos, kevesebb hal meg májbetegségben, és a többi, és a többi, és a többi. Tehát van egy járulékos, hozzáadott értéke a házasságnak. Na de akkor tegyük fel a kérdés, hogyha a házasság ilyen jó, és megint egy zárójeles megjegyzés, akik ugye a Biblia iránt érdeklődnek, de nem kell ehhez teológusnak lenni, pszichológusnak is elég. Azt mondja, hogyha valaki lassan, hogy az Édenben azt mondja, legyen házasság, adom mellé a nőt, és lesznek ketten egy testé, és amikor Jézus megjelenik a földön, mi az első csodája? Elmegy egy Kána nevű faluba, egy mennyegzőre, egy esküvőre, és ott a vizet borrá változtatja, mustá változtatja. Igaz? Tehát mind az a teremtéskor, mind pedig már 4000 évvel később, amikor római elnyomás alatt vannak, és mindenféle gonoszság van, azt mondja Isten, hogy a házasság az egy isteni ajándék. Tehát nekünk pszichológusoknak, nektek, vagy nekünk házas embereknek az a feladatunk van, ugyanúgy, mint a gyereknevelésben is, hogy felismerjük azokat a törvényszerűségeket, azokat a szabályokat, azokat a jó tanácsokat, amelyek alapján a házasság, mint egy ígéret, beteljesedik. Én teljes mértékben meg vagyok róla győződve, át is élem, nem mindig, de gyakran, hogy a házasságnak nagyon pozitív hatása van rám, meg a feleségemre is. Tehát ezt a célt nem lehet letenni. Úgy kell néznünk a házasságra, mint egy olyan ajándékra, aminek a szabályait megértve önmagunk fogunk boldogabbak lenni. De nézzük meg akkor, hogy hogy van az, hogy mégis Izaura az, akivel a legjobban tudok veszekedni a világon. Vagy Leoncio az, akivel állandóan pereskedünk, elveszítem teljesen a lélekjelenlétemet, vörös arccal, kidagadó erekkel kiabálunk egymással, senki mással nem, csak ő vele. Miért van ez? Miért van ez, hogy pont azzal vagyok ilyen viszonyban, vagy lehetek ilyen viszonyban, vagy kerülök ilyen viszonyban, akit a legjobban kéne ott szeretni, akivel a legjobb szeretet kapcsolatban kéne lenni. Hát egyrészt ugye az egyik magyarázat az az, hogy hozunk magunkkal egy gyengeséget. Az ember, amikor nézi a hollywoodi filmeket, Brad Pitt, meg nem tudom, Angelina Jolie, és meglátják egymást, leteszik a fegyvereket, és egymást nyakába borulnak, és tökéletes boldogság van. Az életben nem így működik. Meglátom a nőt, és utána megismerjük egymást, találkozunk kétszer-háromszor, négyszer, összeházasodunk, és amikor összeházasodtunk, utána, főleg a nőknél van ez így, a férfiaknak a jó tulajdonság listája elkezd rohamosan csökkenni, és a rossz tulajdonság listája elkezd rohamosan nőni. Azt vannak olyan házasságterápiák, ahol azzal kezdik, azt mondják a nőnek, hogy kedves feleség, mondjon már néhány jó tulajdonságát a férnek. És akkor nagy csönd van. Így gondolkozik, de tényleg komolyan gondolkozik a feleség, hogy milyen jó tulajdonsága van. Türelmes? Nem. Szeret velem beszélgetni? Nem. Segítőkész? Nem. A gyerekével foglalkozik? Nem. Tehát egyszerűen ott látszik, hogy pörögnek a kerekek, és nem tud egyetlen jó tulajdonságot sem mondani. Ez azért mégiscsak megrázó, nem? Hogy mikor még a fehér lovon jött, akkor ő volt az erős, a kedves, az odafigyelő, mikor meg már férjé vált, akkor már nem. Tehát egyrészt hozunk magunkkal gyengeségeket, a testünkből, az ösztöneink szerint úgy reagálunk a másikra, akit idézőjelben szeretünk, többet megengedünk magunknak. Azt mondja a férfi, veled jobban merek őszinte lenni. Inkább kimutatom az idegességemet, az érzéseimet, mert a munkájában ezt el kell nyomni, de veled meg tudom ezt tenni. Tehát a belső gyengeség az első dolog. A második dolog az az, hogy hozunk magunkkal hátizsákokat. Ugye ezek közhelyek. Ahogyan a szüleim oldották meg a konfliktusokat, hogy becsapták az ajtót, kiabáltak egymással, én lehet, hogy eldöntöm magamban, hogy én soha. Ha én megtalálom az igazit, akkor a mi házasságunk egy csoda lesz. Soha nem fogok úgy beszélni a feleségemmel, a férjemmel, mint ahogy apám vagy anyám beszélt a házastársával. Ezt így elhatározzuk. És azt vesszük észre, 20 évvel később, hogy ugyanazt mondjuk, ugyanazt. Egyszerűen azt mondja a pszichológia, latensül, vagyis nem szándékosan, észrevétlenül megtanultuk azokat a mintákat, amelyeket a szüleink mutattak. Ez persze majd délutánra megint szól nekünk, amikor a gyereknevelésről lesz szó, hogy mi is minták vagyunk ebben a pillanatban is. Fiam, ne úgy viselkedj, ahogy látod tőlünk, hanem úgy, ahogy mondom. Ugye? Ez nem működik. Ez nem működik. És mi magunk is. Tehát hozzuk magunkkal a gyerekkorunkból, és azt visszük bele. Emlékeznek arra a mondásra, hogy nézd meg az anyját, vedd el a lányát, most nem megyek ebben nagyon bele, nézd meg, hogy az apa, vagy az a fiúgyermek és az anya között milyen a kapcsolat, amikor a fiúgyermek udvarol neked, és azt szerint döntsd, hogy hozzámész, vagy nem mész hozzá. Ahogyan az anyjával fog beszélni, az anyja beszél vele, úgy fog majd veled is. Tehát ezek a minták nagyon-nagyon-nagyon erősen hatnak. És hát a másik dolog az, hogy tehát az öröklött gyengeségek, a magunkkal hozott minták, és az, hogy különbözőek vagyunk. Tehát nem tudunk mit csinálni. Én nekem is más élettörténetem van, mint a feleségem meg neki is más az élettörténete. Egyszer ott vagyunk egy helyzetben, ő mond valamit, én azt valahogyan megértem, és azt szerint reagálok. Ezt pedig úgy éli át, hogy nem is erről volt szó egyáltalán. Örök dolog ez, tavaly talán pont ezt mondtam, de ez egy jó példa, hogy a feleség azon gondolkodik, hogy most már a gyerekek nagyok, hogy visszamenjen-e dolgozni a munkahelyére. És nem tudja eldönteni, mert magába filózik, hogy ha nem megyek vissza, akkor már nagyon lemaradok, akkor már nem lesz szakmai karrier, meg akkor teljesen elszakadok már a munkahelytől, ha meg visszamegyek, akkor meg mi lesz itthon? A gyerekeket hogy fogjuk nevelni, hogy lesz rend a háztartásban, stb. És miközben így filózik, mondja a férjének, hogy azon gondolkodom, hogy visszamenjek-e dolgozni, vagy nem. És a férj az egy nagyon jó lelkű férj. A segíteni akar ennek az asszonynak. Mert szereti. És akkor bekapcsol, azt mondja neki, hát drágám, ne menjél vissza dolgozni. Nekem jó, hogyha itt vagy, a gyerekeket neveled. És főzöl, mosol, takarítasz, és akkor szeretjük egymást, és milyen jó. Erre a feleség azt mondja, persze, mert ugye rabszolgád vagyok, ugye? Neked az nem számít, hogy az én karrierem az, hogy működik. Ez persze amerikai házaspárok, nem magyarok. Nem számít az, hogy az én karrierem meg, hogy csak te ki legyél szolgálva. Hát figyelj, kérdezted, hogy mi legyen, én ezt tanácsolom, legyen ez, maradj itthon, és mindenki boldog. Persze, mert csak a te érdekeid számítanak. Hát lehet vele semmit nem lehet megbeszélni. Értjük ezt? Tehát, hogy ez a konfliktus hogyan is alakult ki? Hát itt két jóindulatú ember volt. Volt egy nő, aki tanakodik, hogy mit csináljon, és volt egy jóindulatú férfi, aki úgy értette, hogy megkérdezte a felesége, hogy mi a véleménye. Ő meg elmondta a véleményét. Na, ebből lett a baj. Na, nézzük a másik férfit, az nem követeli a hibát. Az azt mondja, drágám, menj el dolgozni. Menj el dolgozni. Mégiscsak a karriered meg minden, hát dolgozgass. Na jó, de hogyha elmegyek dolgozni, akkor mi lesz itthon? El tudom képzelni, a gyerekek nem fognak kapni vacsorát, nem lesz tiszta ruhájuk, itt szaladni fog a lakás. És majd nekem akkor két műszakot kell majd végezni. Most akkor dolgozni akarsz, hogy nem akarsz dolgozni? Gondold már meg, mit akarsz, hogy nekik kérdezi hülyeséget. Lajos fel, semmit nem lehet megbeszélni. Ugye? Tehát látjuk, hogy automatikusan kialakulnak ezek a konfliktusok. Mások vagyunk. Mást értünk a másikból. Tehát mintegy úgy van berendezve a világunk, hogy az a természetes, hogy nehézségek, problémák, konfliktusok jönnek, és arra mi reagálunk, ahogyan tudunk. És abból aztán kialakul az, hogy egy idő után kerüljük egymást. Nem beszéltünk egymással, mert különösen a férfi számára, majd látjuk a következő részben, a későbbiekben, a különösen a férfi számára nagyon fontos az, hogy ő úgy élje meg, és majd a férfi képviselésen bólogatnak, hogy otthon rend van. Tehát nincsenek konfliktusok, nyugalom van, békesség van, egybetartom a családot, ez a férfinek az egyik legnagyobb motivációs ereje. Hogyha a nő ilyen kérdésekkel zaklatja, hogy menjen dolgozni, vagy otthon maradjon, akkor úgy érzi, hogy bajban van a biztonság. Ez számára megterhelő. És egy idő után rájön arra, hogy nem szabad beszélgetni a feleséggel. Mert ha a feleséggel beszélgetek, akkor abból veszekedés van. Ha pedig veszekedés van, akkor a stresszel látja el a férfit. A nő sem szeret veszekedni, de veszekedés közben energiákat ad le. A férfi viszont teljesen majd szétrobban, ezért elzárja magát. Azt mondja, nem akarok beszélni. Elfordul, és megy a maga dolgára. A feleség meg megy utána, de hát Lajos, beszéljük meg. Hát mi lesz itt a házasságunkkal? Hagyd már béke! Ugye így, nem? Nálatok nem így van. Ezt csak könyvekben olvastam. Tudom, hogy nincs ilyen egyáltalán sehol. Egyszerűen azért van ez, látjuk, hogy tehát egyrészt különbözőek vagyunk, másképpen kommunikálunk, és más motivál bennünket. Aztán, ha ezt tudjuk, ez mi nem segít nekünk. Ugye most eljött a Józsi, elmondta, hogy milyen jó, hogy a házasságnak céljai vannak, milyen nagy baj, hogy konfliktusok vannak. Most már értjük, hogy a konfliktusok így kialakulnak, de hát nem ezért hívtunk meg téged, az hívtunk meg téged, az a cím az adásnak, hogy konfliktusok és megoldások. Hát milyen megoldás van? Azt mondja nekem a megoldás, mert 20 év együtt élek valakivel, és még mindig veszekedünk egymással. Mit lehet csinálni? Na, hát akkor kezdjünk bele az a nagyobbik rész. Ha valakit érdekel. Azt nem szoktam eljátszani, hogy tegye fel a kezét az, akinek szüksége van hazavinni valami módszert, hogy jobb legyen a családi élete. Mindannyiunknak szüksége van erre. Első törvény az, hogy családterápiából, de ez a normál házasságokra is igaz. Az első törvény, kedves barátaim, nem fog egy házasság magától rendbe jönni. Nem fog egy házasság magától jól működni. Nem fog egy házasság úgy boldog kapcsolatot adni, hogy egyik fél sem dolgozik érte. Ez közhelynek hangzik, nagyon közhelynek hallatszik. De kérem, hogy tanulják meg, vagy ha tegeződhetünk, tanuljátok meg azt, hogy ahhoz, hogy egy házasság működjön, az kemény munka. Önfeláldozó munka. Ahhoz, hogy az ember kigyúrja a testét, ahhoz hetente háromszor el kell menni bodybuildingezni. Diétázni kell, nem ehet akármit. Nem eheti tele magát este vacsorakor, mert akkor hiába szálkásít, az egész eltűnik. Önfegyelmet igényel. Ha meg akarod tanulni egy nyelvet, akkor nyelvórákra kell járnom. Hogyha meg akarod tanulni egy szakmát, akkor el kell azt sajátítanom. Ne higgyük el azt a hollywoodi hazugságot, hogy a házasság, ha csak szeretem a másikat, ha csak szeretet van bennem, az magától működni fog. Az első pont, ha a házasságomat szeretném magasabb színvonalon élni, mint ahogy most élem, akkor el kell határoznom, hogy ezért én tenni akarok valamit. Úgy is lehet mondani, ezért önfeláldozással kell lennem. Van nekünk otthon egy kandallónk, és hát ilyen energiárak mellett gyakran úgy vagyunk, hogy a kandallót gyújtjuk be, és nem a villannyal fűtünk. És ahhoz, hogy a kandallóban meleg legyen, hogy meglegyen ez a romantikus hangulat, hogy ott ülünk a kandalló mellett, papa, mama, gyerek, ugye már a két nagyobbik már saját papa, mama, vagy saját férj és feleség, hogy ott üljünk, ez nem úgy működik, hogy én csettintek egyet, és most romantikus hangulat lesz, meleg tűz lesz, és ott fogjuk élvezni a meleget, hanem úgy működik, hogy előtte valamelyik nap ki kell mennem a falakáshoz, oda kell hordanom a garázshoz a farakást, a fiammal, vagy egyedül, le kell dobnom a fahasábokat a pincébe, ott föl kell tornyoznom, és utána a pincéből át kell vinnem a kandallóhoz. Utána darabonként föl kell vágni, be kell gyújtani, mindenki tudta, hogy kell begyújtani egy tüzet. Ezen senki nem lepődik meg. Józsi, ne untass meg a hülyeséggel, hát nyilván itt szoktál tüzet gyűjteni. De vajon a házasságnak a tüzét ugyanilyen fáradtságos munkával szeretnéd begyújtani, vagy sem? Ez a nagy kérdés. Arra van szükség minden életkorban, minden nap, hogy elhatározzuk, hogy tenni akarunk. A második nagyon fontos dolog a tenni akarás mellett, hogy egyszerűen tudatosítanunk kell benn magunkban azt, hogy férfiak és nők nagyon, de nagyon különböznek egymástól. Egy fajhoz tartozunk, csontomból való csont, húsomból való hús, az oldalbordámnak a része, de az agyam nagyobb. Hi-hi-hi. De csak pár percig öröm. És csak azért pár percig öröm, mert az agyam nagyobb, de sokkal kevesebb benne a kapcsolat, mint a női agyban. A női agy kisebb, és nagyságrendekkel, 10, 100, 1000-szer kell szorozni a kapcsolatok számát a férfihez képest. Úgy is mondhatnám, a férfiak Commodore 64, a nők pedig Pentium 4. Óriási különbség. Óriási különbség. Úgy is működünk, hogyha üvegből lenne ez a csont itt, és láthatnánk, hogy a férfi agya, meg a női agy hogy működik. Hát a férfi agy az így, hogy zzz, komolyan, zzz, zzz. Ezért van az, hogy levonszió, gyakran lassúnak tűnik neked. Fel kell dolgozni az információkat, lineárisan. Ez a probléma, ez a válasz, ez a második. A férfi agy így működik, analizál, és megmondja, hogy mi a megoldás. Nagyon-nagyon lassú. Ezért kell nagy méret. Nagy méret. A női agy, az kisebb, de hogyha ott lenne az üveg, akkor ilyen zakatol. A férfi a nézi elfárad. Nem, hogyha hallgatja, ha nézi elfárad. Nem is érti, hogy lehet így működni. Komolyan? Nagyon biológiailag különbözünk egymástól. Agy kapcsolataink különböznek, a hormonháztartásunk különbözik. Ez is majd később látni fogjuk. Ezért van az, hogy amikor a nő kommunikál, akkor azt mondja a pszichológia, pókhálószerűen kommunikál. Elkezdi mondani, hogy képzeld el, találkoztam a gyerek tanárával, míg a téma legyen az, hogy baj van az iskolában, jó? Találkoztam a tanárnővel. Tudod, ez az, akinek a férje építette a falunak a könyvtárát. Bájdevél a könyvtárban találkoztam a könyvtáros nővel, ott most éppen változott a munka, és úgy lesz, hogy a férj koncentrál. Meg komolyan, megfeszíti magát, ő egy jó férj. Miről beszélsz? A tanárnőről, vagy a könyvtárról? És a könyvtár, de hogy vissza... Tehát tanárnő, könyvtár, a férje, aki a polgármesteri hivatalban dolgozik, ott találkoztam ezzel, és a tanárnő azt mondta, hogy ezért mondja, hogy pókhálószerű. A férfi figyel. Figyel, és úgy van programozva a férfi, hogy úgy hívjuk, hogy probléma megoldó módban. A férfi számára problémák vannak. Van az iskolai probléma, a könyvtári probléma, az anyós problémája, a nő ezt egybe kezeli, és tudja az összefüggéseket. Ugye a férfi figyel, és amikor a nő elmondja neki, hogy akkor mikor odaér, hogy a tanárnővel találkoztam, és a gyerekről azt mondta, hogy akkor a férfi őrül, aha, arról fogunk beszélgetni, hogy iskolai probléma van, és gyorsan mondani akar valamit, hát hogy az a probléma, hát akkor azt kéne csinálni, hogy de már akkor a könyvtárnál jár a felesége. És azt mondja, Lajos, nem is erről beszélek egyáltalán. Tehát ez nem baj. Tehát most nevettünk rajta, és nagyon szórakoztató is. A férfiaknak nagyon sokat tud adni az, hogy a nők hogyan kommunikálnak velük, és sokat tanulhatnak ebből. És a nők is szeretik azt, hogy akármilyen zűrzavar van, ez a Lajos mindig tudja, hogy arra kell menni. Ezt szeretik a férfiben. Nem tudná Pentium 4-jel, hogyha így pókhálószer lenne, csak úgy tudja, egyszerűen látja, itt a folyosó arra kell menni. Kész. Ennyi van. De néha ez bosszantó. Tehát ezért van, tehát hogy különbözőek vagyunk a felépítésben. Azt szoktam mondani a hallgatóimnak, hogy mint egy állatfajon belül a páva meg a nősténye, az egyik gyönyörű, szép, színes, tollakkal, stb. A másik egy szürke madár. Egy fajhoz tartoznak, de nagyon-nagyon-nagyon különbözőek. Ha nagyon-nagyon különbözőek vagyunk, ez azt jelenti, hogy különbözőek lehetnek a szükségleteink. Különbözőképpen lehet bennünket motiválni, ki fogok térni rá, mert a konfliktus megoldás legjobb módszere, hogyha pozitív beállítódású vagyok. Hogyha azt akarom adni a másiknak, amire valójában szüksége van. Tehát az lesz a kérdésem majd, hogyan lehet motiválni a férfit, és hogyan lehet motiválni a nőt? Hogyan lehet motiválni a férjet, a feleség hogy tudja motiválni, és hogy tudja a férj motiválni a feleséget? Hogy tud neki pozitív energiát adni? Hogy tud neki szeretetet adni? Majd ezt mindjárt meglátjuk. Ugye a másik probléma az, hogy a nők másképpen kommunikálnak, ezt mondtam, mint a férfiak, illetve, amit majd gondolom Pálagyi Feri bácsi beszél róla, vagy lehet, hogy nem ezen a táboron, bocsánat, ez a másik tábor lesz, a szeretetnyelvek, de bárki elolvashatja az 5 szeretetnyelv, Gary Chapmantől sikerkönyv volt, úgyhogy minden, tele van vele minden könyvtár, meg minden könyvesbolt. De nézzünk néhány példát arra, hogy ez a különbözőség mit tanít nekünk. Először is ugye vannak szerzők, akik azt mondják, hogy a férfi olyan, mint a gofri, rácsos palacsinta, a nő pedig olyan, mint a spagetti. Ez egy jó hasonlat, amit az előbb elmondtam. A nő úgy kommunikál, mint a spagetti, ugye egy szál spagettit megnéznénk a tészta kupacban, akkor az minden más szállal érintkezik. És úgy is beszél, úgy is gondolkodik, úgy is éli a világot. Ha ránézünk egy nőre, benn áll a konyhában, csinálja a kukoricamálét, ami ma volt reggelire, nekem nagyon ízlett különben, és közben a flottás telefonján beszél a barátnőjével. És közben még irányítja a gyerekeket. Te írd a leckét, te pedig vedd fel a cipődet, és közben a cipősfűző, stb. A nő számára ez rutin. Teljesen rutin. 20 percig beszél, fölteszi a rántást, eligazítja a gyerekeket. Tehát számára ez nem probléma. Nem probléma. Hogyha a férj van a konyhában, minden feleség tudja. Egyrészt a férj mondja, add a paprikát. Add a izét. A gyerekek futkároznak, megcsörög a telefon, Lajos látja, hogy hívja a barátja. Állj meg! Ne mozdulj! Mi van, mondjál? Tehát nem tud figyelni sok felé. Nem egy Julius Cézár, hogy főzzön meg. Nem tud. Különböző. Különböző az agyműködés, különböző a kommunikáció. Ezért mondta Isten azt, adok néki segítőtársat hozzáillőt. Adok neki valakit, aki bizonyos dolgokban erősebb, jobb, mint te vagy. Segít neked abban, hogy nemesebb legyél a férfinek. Na akkor nézzük tovább, miben különbözik még a kommunikáció. Egy Eggerberg nevezetű pszichológus előadását láttam, és nagyon-nagyon tetszett. Azt a példát hozta föl, hogy érzékeltesse, hogy mennyire másképpen kommunikálunk mi férfiak és mi nők. Azt mondta, hogy karácsonykor, mikor teljesen telehettük magunkat mindennel, meg új év, és végül is azt mondja a feleségem, hogy figyelj Józsi, felszedtem magamra néhány kilót, lehet, hogy januárt úgy kéne kezdeni, egy picikét fogyókúrázunk. Én meg egy nagyon jó lelkű férfi vagyok, ezért elmegyek a könyvesboltba a legközelebbi alkalommal, és hozok neki egy a legkorszerűbb fogyókúrás könyvet elhozom. És hozom neki, drágám, hoztam egy könyvet. Ránéz, és azt gondolnám, hogy örülni fog neki. Azt gondolod, hogy kövér vagyok? A férfi számára ez megdöbbentő. Hát ebben mi nem azt vette le, hogy figyeltem rá, megértettem, hogy van egy problémája, és segíteni akarok neki. Ugye ezt teljesen megérne. Erre mondják, hogy a rózsaszín nyelv, meg a kék nyelv. Azért is megdöbbentő ez, mert hallottam a férfi, aki a kék nyelv és a kék szótár hallotta azt, hogy a rózsaszín felesége a rózsaszín barátnőivel beszélgetett, és arról beszéltek, hogy figyelj, Luisa, találtam egy új fogyókúrás könyvet. Nem csináljuk együtt. És a másik a telefon végén nem reagált, hogy mit képzelsz, túlsúlyos vagyok. Tehát a férfi számára ez egyszerűen nem felfogható, hogy van ez, hogy nekem nem elfogadható, hogyha azt mondom, hogy fogyókúrás könyv, neki pedig elfogadható. Igaz? Ez furcsa. A férfi számára ez annyira nem meg. A másik akkor ugyanez, a nő vesz egy könyvet. Mondjuk társas játékok, párkapcsolatok, általában a nők veszik meg, nem férfiak. Ez is jelenti, mert a nők számára fontos a párkapcsolatjavítása, a kötődés, hogy milyen a kapcsolat. A férfi az éli, és kész. Mit kell ezzel olvasgatni? Minden pszichológus hülye. Ez a férfiak véleménye különben. Helyek közé igazuk van különben. Nem, azért menjünk el, és beszéljünk vele, hát ha van, csak a kedvemért. Dehogy is tudom. Persze azért minden pszichológus hülye, mondja a férfi, mert ő hogy menne már elő pszichológushoz, férfihez vagy nőhöz, a férfi még cikibb, hogy baj van a házasságommal. Ez azt jelenti, hogy akkor én nem vagyok jó férj. Akkor én kudarcot vallottam abban, ami a férj feladat, hogy egybe tartsam a családot. Ezért van az, amit a nők úgy élnek át, hogy a férfiak képmutatóak. És a férfi nem szereti kiterjedni kifelé, hogy baj van. Azt szereti mutatni, hogy minden rendben van. A férfi számára kés a szívbe, amikor azt hallja, hogy a felesége megbeszélte egy másik barátnővel, vagy a közös barátaikkal. Azt mondja, miért beszélsz erről? A nő számára alapvető szükséglet, hogy beszéljen a problémákról, mert a stressz csökken benne ezáltal. A férfi számára nem kellnek problémák. Ugye ebbe különbözik a két nem egymástól, nagyon-nagyon különbözik. Tehát még a könyvnél maradva, ugye, a feleség vesz egy könyvet a párkapcsolatokról. Hazahozza, nézd meg, voltam Józsi adásán, nagyon-nagyon tetszett ez a könyv, ez amit mondott, és olvassuk el együtt. Leteszem minden, olvasd bele. A férfi nem fog beleolvasni. A férfi ott fog ülni, a nappaliban, ott lesz a könyv, ki nem nyitja. Akkor te persze kinyitod, sárga kihúzod azok a részeket, amit gondolod, hogy ránk vonatkozik. És így leteszed hozzá így. Hát, ha hozzányúl, a férfi nézi, tudja, hogy ki hozzá kéne nyúl, de azt mondja, nem nyúlok hozzá. A múltkor már volt egy ilyen beszélgetésünk, hogy párkapcsolat, kihúzta, beszélgettünk róla, más volt a véleményem. Sajnos. Ugye? Tehát végül azt mondja, ha nem veszem fel a könyvet a kezembe, az baj. Ha fölveszem, az is baj a férfi számára. Melyik a nagyobb baj? Hogyha fölveszem és feszekszünk. Ezért úgy gondolt, hogy nem fog erről beszélni. De a másik feladalónak az, ha a férfi akar nagyon jó pontot szerezni a nőnek, akkor vegyen egy párkapcsolatokról szóló könyvet. Elmegy, nézd drágám, ez a házasság, nem ez, valami más, házasságról szól, és milyen jó lenne, hogy együtt elolvasnánk. A nő tehet egy fél méter a föld fölött, felhívja a barátnőt, ez a Lajos, valami nagy dolog történt, képzeld, de vett egy párkapcsolati könyvet. Azt akarja, hogy boldogabbak legyünk. Hát ez halleluja. Ugye? A fogyókúrás könyv zavarja, de a párkapcsolati könyv nem zavarja. Ugye, milyen érdekes? Na jó, tehát másképpen kommunikálunk, más dolgok motiválnak bennünket, másképpen vagyunk felépítve, különbözőek vagyunk. Szeretnénk boldogan élni, a konfliktusok jönnek, hátizsákjaink vannak, öröklött nehézségeink vannak, magától kialakulnak a legjobb szándék ellenére, tudnunk kell azt, hogy tennünk kell azért, hogy egy házasság működjön. És amellett, hogy tennünk kell, a következő lépés magunkba súlykolni kell azt, hogy különbözőek vagyunk. És most jön az a rész, ha különbözőek vagyunk, ezt hogyan lehet a magunk előnyére fordítani. Nézzük meg azt, hogyan lehet a férfinek a tőle különböző nőt boldoggá tenni. És majd megnézzük azt, hogyan lehet a nőnek a tőle különböző férfit boldoggá tenni. Úgy is mondhatnánk a pszichológia nyelvén, hogyan motiválható egy házasságban egy nő. Amikor vizsgáztatok, vagy főiskolaórát tartok, vagy bármi előadást tartok, minden előadáson ez az egy mondat, amit most fogok mondani, elhangzik. Bármelyik lemezemet meghallgatják, ez az egy mondat mindig elhangzik. Ezt most is el fogom mondani, mert ez a legfontosabb, két mondat, csak egy a nőknek, egy a férfiaknak. Először a férfiaknak. Hogyan motiválta a nő? A férfi feladata az, ha a házasság boldog házasságot szeretne, a férfi feladata, hogy felkeltse, elnyerje és fenntartsa a maga számára felesége leggyengédebb érzéseit. Ez a férj feladata. Felkelteni, elnyerni és fenntartani a maga számára a felesége leggyengédebb érzéseit. Ezt tudja mondani ma a pszichológia is. A feleség központi kérdése az, szeretsz engem? Kapcsolatban vagyunk még egymással? Kötődünk még egymáshoz? Én vagyok neked az, aki a szeretetednek a tárgya vagy sem. Szeretsz-e vagy sem? Vagyis érzelmi tükrön keresztül nézi a világot. Nem a világot, nem csak a világot, hanem a férjét. A kettő kapcsolatát. Ezért zizeg az agya. Ezt most pozitívan mondom, mert semmi másnál a limbikus rendszer, az érzelmi rendszer, a corpus callosum, a két agyféldegét összeköti, és a többi, mindennel összekötés van, minden érzelmileg színezett. Ezért van az, hogy egy férfi nem érti, hogy egy nő miért sír olyan sokszor. Azért, mert minden érzelmekkel színezett. Ha egy cipőt megyünk vásárolni, és azon vitázunk, hogy megveheti-e a cipőt, vagy nem veheti meg a cipőt, akkor nem a cipőre gondol elsősorban, hanem arra gondol, hogy nem szeret engem a Leoncio. Itt vitázunk azon, hogy megvehetem ezt a 3000 forint a drágább cipőt, vagy sem, akkor nem azt gondolja, hogy elsősorban, hogy milyen fukara férje, hanem azt gondolja, nem szeret engem. Így van? Tudom, hogy így van. A feleség szám azt mondja, már nem vagyunk a kapcsolatban. Már nem vagyunk a számára fontos. Régen fontos volt az, hogy elnyerje a gyengéd érzéseimet, kedveskedni akart nekem. Most meg 3000 fölöttön vitatkozunk egymással. Nem szeret engem. Ma este nem is lesz semmiféle műsor. A férj meg csodálkozik. Micsoda? De ezt nem is értem. Hát béküljünk már ki, szexeljünk már egy kicsit. Ez a másik csapda különben. A férfi számára a kibékülés eszköze a szex. Egyik eszköze a szex. A nő számára a szex a békességes kapcsolat csúcspontja. Micsoda ellentmondás, nem? Oda megy a férfi, figyelj, most már jól lenne, hogyha szeretkeznénk, mert annyira rossz volt, összevesztünk, tényleg, feküdjünk már össze egy kicsit. Mit kérd ilyen disznó állatot miatt? Eddig itt veszekedtünk, még van képed ide jönni, és ezt mondani, hát ez teljesen felfoghatatlan, nem? Ugye, kedves nőtársaim? Mocskos disznó. Nem elég, hogy összevesztünk, még szexelni is akar. A férfi számára nem elég, hogy összevesztünk, még szexelni se akar. Pedig azt gondolná a férfi, hogy hát a szexel megoldjuk. Komolyan így gondolja. A férfi számára a szex az a kapcsolatunk hőmérője. Van szex, akkor oké, Jó a klíma, nincs szex, akkor rossz a klíma. A nő számára a szex a jó kapcsolat csúcspontja. Óriási különbség. Nagyon különbözünk egymástól. Nagyon-nagyon különbözünk egymástól. Na, de akkor visszatérve, hogyan lehet a nőt motiválni? Ugye ott tartunk, hogy ő neki mindig az a kérdés, hogy szeret-e engem, vagy nem szeret engem. Hogyan tudom akkor őt megbizonyítani arról, hogy szeretem? Különben a Bibliában, hogyha valaki a Bibliát is forgatja, és kikeresi, hogyha ma már a komputerekkel is ki lehet keresni, hogy férj, vagy férfi, meg asszony, tehát ezeket az szövegösszefüggéseket, akkor azt találja, hogy a Bibliában 6 helyen ad tanácsot a férfinek, hogy a feleségével mit csináljon. És mind a 6-szor azt mondja, hogy ti férfiak, szeressétek a ti feleségeiteket. Egy hely meg ezt is hozzáteszi, és ne legyetek hozzájuk keserű kedvűek. Ugyanazt mondja 2000 évvel ezelőtt, az új szövetségben van ez a rész, amit ma felismer a pszichológia. És amikor én olvastam a Bibliát, ugye, mint pszichológus, akkor néztem, hogy hát miért mond ilyen közhelyt, hogy ti férfiak, szeressétek a ti feleségeiteket. De ez teljesen közhely, persze, hogy szeretem. És akkor elkezdi részletezni, hogy táplálgassad, gondozgassad, úgy szeresd, mint a saját testedet, senki sem gyűlöli a saját testét, hanem ápolgatja azt. A nőknek mondja egy-egy mondatot, a nők azok pentiumok, gyorsan értik, a férnek verseken keresztül ragozza, szájba rágja. Kedves férfi, ha már olvasod a Bibliát, szeresd már a feleségedet. Így szeresd, mint a saját magadat. Úgy szeresd, mint ahogy Krisztus szereti az egyházat, egy ilyen hasonlatokhoz. Azért, mert úgy tűnik a Biblia tudja azt, amit a pszichológia is tud már, hogy a férfinek valahogyan nehezére esik szeretni a feleségét. Pedig ez könnyű lenne. Vagy hát, mondom inkább azt, meg hogy ugye ez, hogy ne legyél keserű kedvű hozzá, és milyen érdekes, azt mondja a férfi, hogy ne lenni keserű kedvű. Összetörte az automat. Hát még jó, hogy leszidom. Nincsen vacsora, olyan lassú, annyira béna, még jó, hogy lecilom. Nem azt mondja, ne legyetek hozzájuk keserű kedvűek akkor, amikor nincsen probléma. Amikor nincsen probléma, akkor egyik férfi sem keserű kedvű általában. Vannak már betegek, akik akkor is azok. De amikor probléma van, akkor mondja, ne legyetek hozzájuk keserű kedvűek, legyetek vidámak, kedvesek, szeretek. Na szóval, ha így ragozza, akkor nézzük meg, hogy hogyan lehet kifejeznem a feleségem irányába, hogy szeretem őt. Megértve azt, hogy ő kapcsolódni akar. A szeretet számára azt jelenti, hogy kapcsolatban vagyunk, én vagyok a számára a legfontosabb, én vagyok az, aki körül a gondolatai forognak. Megint az első szabály. Ha az ember csak szabályokat tart be, magára nézve azt mondja, azt mondta Józsi, hogy ezt kell csinálnom, azt kell csinálnom, amazt kell csinálnom, ez csak egy darabig fog működni. Amíg csak szabályok szerint élek, addig akkor egy idő után kifullad ez a jó szándék. Belülről kell azt mondanom, egy ígéret van a házasságunkban, a feleségem és én, attól függően, hogy én mit csinálok, meg tudunk valósítani valamit, ami egy olyan plusz, amire vágyom. Ez a szívemnek a vágya. És emiatt a vágy miatt, hogy ezt elérjem, azért teszem azt, amit most mondok. Például minden nő nagyon szereti, hogy SMS küldelek neki, mármint a férje. Persze, hogyha húga, akkor azt is szereti, hogy a nővére tök mindegy, mert szeretik olvasni, meg válaszolni rá, meg e-maileznek is nagyon sokat. De hogyha a férje küld neki, hogy drágám, itt állok a sorban, az üzemi étkezdében, és hát ahelyett, hogy a menüt olvastam, éppen rád gondolok, olyan jó lenne, hogyha együtt lennénk, nagyon szeretlek. Nem tudom, 126 karakter elküldi. Utána egy órával később szeretlek. Még egy órával. Nincs egyetlen nő a világon, aki azt mondja az 5. SMS után visszaírja, most már többet ne küldjél. Ilyen nő nincs a világon. Nem írja, nem hív föl téged, Lajos, ne küldjél mennyi SMS, darabja 20 forint, már 100 forintnál tartunk. Nincs ilyen nő. Elolvassa, visszaír, ó, szerelmem, én is rád gondoltam, blá, hosszabbat ír, mint én írtam. Ugye? Oké. Tehát az elsőben rendszeresen jelezzük a számára azt, hogy gondolunk rá. Nálam van egy olyan szokás, hogy amikor megebédeltem a munkáján, ebéd után mindig kimegyek ott az épület elé, mások dohányoznak, én kimegyek, és a cigi helyett előveszem a telefonomat, és felhívom a feleségemet. És ő pontosan tudja, megebédeltél? De soha nem mondta azt, hogy ne legyen már ilyen unalmas, hogy mindig ebéd után, és soha nem mondott egy ilyen mondatot. Mondom, itt kint nálok, lencse főzelék volt az ebéd, nem tudom, leparkolt itt egy autó szabálytalan, van rajta egy kerékbilincs, és nem mondja azt, hogy ennek nincsen semmilyen bit információ mennyisége. Soha nem mondja ezt nekem, hogy ne beszélj már ilyen általánosságokról. Hát ezért hívtál föl, hát hagyjál már, hát ezt. Egy férfi ezt mondaná, ezért hívtál föl, hogy lencsefőzelék volt az ebéd? Azért hívtál föl, mert valakire rátettek egy izét, egy kerékbilincset? Hát ezért ne hívjál föl. Majd otthon megbeszik, mondja a férfi. A nő soha nem mondja. A nő átveszi azt, és íz lett. Akkor majd én is úgy fogom csinálni. És utána beszél, képzeld, ez van, az van, amaz van. Tehát egy férfi hamar megtanulja azt, hogyha a feleségével kontaktusban van, akkor könnyű lesz az élete, mert felhívja, ott gyors gomba, felhívja, beleszól 3-4 szót, és utána a felesége beszél hozzá. És azt mondja, most már mennem kell, szia! Kész. De ez a nő számára energiát ad. A férfit fárasztja, ha nem elég kitartó, vagy elég kitartó, így után jó szokás alakul ki. Engem már nem fáraszt, megszoktam, sőt, hát nagyon elbeszéltünk, stb. Eszem azért, nem mondom mit, mert nem egészséges. És közben beszélgetünk. És pont még megeszem azt a kettőt addig végig. És már nem fárasztó. Már annyira, már olyan, mint egy káros szenvedély, de nem káros szenvedély, hanem egy jó szenvedély, egy jó szokás. A hideg házasság ellen, a kártékony házasság ellen jó szokások kialakításával lehet védekezni. Ma is megettem ezt a mi volt ez? Ez a kukorica ízét kását. Felhívtam, képzelt kukorica kását reggeliztük. Kókusszal, mézzel, és nem mondta azt, hogy ezért hívtál föl. Hogy? Kérdezte, ezért hívtál föl? Ezért? Nem kérdezett ilyet, hogy ezért hívtam föl. Örült neki, hogy felhívtam. Mondta, jaj, de jó, örülök, hogy gondoltam, stb. Pont. Ápolnunk kell. Ez, vagy például megyünk a kocsiba, vagy mentek a kocsiba, régen volt ilyen mondásom, mondta, hogy nem mondjam az előadáson, de elmondtam minden előadáson, aztán vissza is hallotta a CD-t, beszélgettük. Mentünk a kocsiba, és akkor vezetek, és még megsimoltam a nyakát, vagy a fejét, azt mondom, nekem ez nem kerül semmibe, de neked megfizethetetlen, ez a mondat kezdetek el. És ezt kérdezik, de hogy így utalunk arra, hogy ezek ilyen semmibe kerülő. Tehát ez nulla, hogy beszélget, mert úgy értem, hogy ez nem. De a másik számára felbecsülhetetlen érték van, a nő számára. Felbecsülhetetlen az értéke. Kapcsolatban vagyok vele, elmondom, hogy van, de fordítsuk meg. Mi van akkor, amikor költöthető cégnél dolgozom, vezetem a tefut, vagy nem tudom mi ez, és csörög a telefon, látom a kijelzőn, a feleségem az. A férfi első gondolata, mit akar már megint? Inkább nem veszem föl. Tehát ne. Józsi óráján voltam, megtanultam, hogy a feleségek kapcsolódni akarnak. Nem azért hív, mert féltékeny, nem azért hív, mert nyomozni akar utánam, nem azért hív, mert mindenről tudni akar, hogy azt a fejemről olvassa, azért hív, mert számára ez a szeretet kapcsolat. Energiával tölti fel, hogyha felveszem, és azt mondom, képzeld, feltettük a zongorát, és A pontból most megyünk B pont felé. Picit megemeltem magam, fáj és a derekam. Idáig eljutsz, és azt mondja, drágám, van itthon, volt terem, majd ha hazajössz, akkor bekenjük, bla 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 bla. Jó? Tehát egyszerűen ki kell cserélni a látásmódunkat. Amikor egy férfi társam hív föl, látom a kijelzőn a nevét, biztos vagyok benne, teljes biztonsággal tudom, hogy azért hív, mert tudni akar, hogy mikor, hol, mit csinálunk. Ez 4 mondat lesz. Megyünk focizni? Megyünk. 4-re? 4-re. Fehérvárra? Igen. Szia! Ennyi két férfi beszélgetése. Ezért veszi föl, mert tudja. A feleség az, hogy na, merre vagy? Mit csinálsz? Ugye? De meg kell tanulnunk. A konfliktusok megelőzésének, gyógyításának egyik módja, hogy engem azért adott mellé az Isten, hogy gondozgassam, ápolgassam, kielégítsem a szükségleteit. Ilyen egyszerűek ezek, a kapcsolódásit. Jó? Másik. A nők számára felbecsülhetetlen értékű az, hogyha részesei lehetnek a férfi életének. Tehát amikor hazamegyek, akkor az nagyon jól esik egy feleségnek, nem biztos, hogy mindjárt az, amikor beléltem az ajtón azonnal, de hogyha este még mielőtt elaludnánk, megbeszélnénk, hogy mi történt otthon. Tudom, hogy ez szinte lehetetlen, elvárom minden férfitől. De az egy óriási visszajelzés minden nő számára, hogyha úgy érzi, hogy a férfi beengedi az életében. Itt jön vissza, visszatolok a gofri, a rácsos palacsinta típusra, mint a férfire. Ugye a férfi számára ez azért nehéz... Férfi számára ez azért nehéz, mert amilyen a rácsos palacsinta, úgy éli az életét. Most a munkahelyen vagyok, dolgozom, arra gondol. Most a haverokkal focizom, arra gondol. Most a feleségemmel beszélgettem, arra gondol. Most éppen eszem, arra gondol. Tehát a férfi számára ilyen konkrét egységben van az élet. Dobozokban van az élet, ha szabad így mondanom. És mindig egy-egy dobozban van, és ott jól érzi magát abban a dobozban. Nem gondol arra, hogy mi van a másik dobozban. Jó? És ezért, amikor hazajön, akkor nem természet adta szükséglete az, hogy beszéljen arról, hogy mi volt a munkahelyen. Most itthon vagyok, éljük ezt a, éljünk a válnak, éljünk ennek a pillanatnak, legyen ez, ami most van. De a nő meg szeretné tudni, hogy mi volt, és szeretné, hogy elmondaná. Bevonni a nőt az életünkben. Tehát amikor vacsorázunk, akkor elmondani, hogy ez történt, az történt, és ebben is gyakorolnom kell magamat. Kedves hallgatók, ez nem természetes egyikünk számára sem, egyik férfi számára sem. Nem. Ez jelenti azt, hogy dolgoznom kell a kapcsolatnak a minőségért. Áldozatot kell hoznom. Meg kell tanulnom, hogy bevonom az életembe. Aztán itt van a legnagyobb, amit egy olasz pszichológus ismert föl. Azt mondta, hogy szinte a legbiztosabb előrejelző annak, hogy egy férfitől nem fog elválni a nő, az pedig az, hogy a nőnek nem csak arról beszél, hogy mi volt, hogy volt, mint volt, hanem amikor nincs vele a felesége. Amikor nincs vele a felesége, és egy probléma helyzetbe kerül, akkor megkérdezi magától a férfi, mit tanácsolna nekem ebben a helyzetben a feleségem. Értjük ezt? Ha egy férfi eljut erre a fokra, hát te biztos azt mondaná, hogy így vagy úgy, és akkor eljön az, hogy az együttélés, a házasság, a másik személyiségének a hatása elkezdi nemesíteni a férfit. Azért, mert egy olyan gondolkodásnak a szempontjait fogja behozni az életébe, ami addig hiányzott neki. Amikor olvastam Jézustól azt, hogy aki nőre, másik nőre a feleségén kívül kívánság okáért ránéz, tehát hogy megkívánja, vagy azon gondolkodik, hogy milyen jó lenne, hogyha ez vagy az történne ő közöttem, meg én között, aki csak rápillant és ezt gondolja, mondta Jézus, az már házasságtörést követett el, az már Isten szemében nem tiszta. És azt gondoltam magamban, hát akkor nekem, vagy egyetlen férfi kollégámnak sincs semmi esélye a mennyországba jutni. Nincs olyan férfi a világon, aki eljut arra a fokra, hogy úgy tud élni, hogy egyszerűen érintetlen marad ezektől a hatásoktól. És ez az olasz pszichológus az, akinek a munkásság alapján lehet tudni ezt, hogy amikor elkezd a feleségével beszélgetni, elkezdik kicserélni egymással gondolatokat, tanácsolják egymást. Amikor megkérdezi magától, hogy mit mondana a feleségem, amikor nem vele van, de rágondol és felhívja őt, SMS-t ír neki, stb. Annyira részesévé válik, annyira betölti a felesége, azt az üres felet, hogy nem lesz hely másnak. Értjük ezt? Tehát el lehet érni arra fokra. Ez a házasságnak az egyik óriási rendetet. És ezért mondta Pál apostol azt, jobb házasságban élni, mint égni, mert be tudja tölteni a testi, lelki, tökéletes szükségletet ez a társkapcsolat, és erre hozta Isten létre a házasságot. Na ennyit akkor egyelőre a nők motiválására. Jó, nézzük a férfiak motiválását, mert azért jó pár nő is ült közöttünk, és még nem hangzott el semmi arról, hogy lehet a férfiakat motiválni. Először is a nők számára azt kell megtanulni, hogy a férfiaknál a szeretet, hogy szeretsz engem, kapcsolódsz-e hozzám, fontos vagyok-e a számodra, ez nem primér, elsődleges szükséglet. A férfi szeretné, hogyha szeretné a felesége, mint ahogy a feleség is szeretné, hogyha szeretné a férje, de a szeretet különböző szükségletekben nyilvánul meg. A nő számára a szeretet a kapcsolódásban, a szeretet kifejezésében, az együvé tartozásban jelenik meg, a férfi számára valami másban. Mindjárt látni fogjuk, hogy miben. Ahhoz, hogy lássuk, hogy miben, ahhoz először meg kell néznünk egy kicsike kis férfit. Jó, amikor még kisfiú. Mikor az ember gyereket nevel, akkor az apuka látja azt, hogy a kisfiú elkezdi magát hozzámérni az apjához. Mekkora vagyok? Felveszi a cipőjét az apukájának, hogy már az élában is már mindjárt olyan nagy lesz. Az van benne, hogy nagy vagyok. Erős vagyok. Meg tudok tenni dolgokat. Én is olyan vagyok, mint az apám, ez vagy a papa, kinek mi az elnevezés otthon. A fiú számára ez, hogy el vagyok ismerve, ez alapvető szükséglet. Úgy is mondhatnám, a respekt, ha szabad így fogalmaznom. a tisztelet, az elismerés. A férfiakat ez motiválja. Az a nőknek a tragédiája, hogy azt gondolják, hogy a férfiakat ugyanazzal lehet motiválni, mint a nőket. A férfi ráárasztja a nő a szeretetét, de közben ezt rosszul teszi. Miközben a férfinek arra lenne szüksége, hogy a nő számára úgy jelenjen meg, mint aki nem csak fizikailag magasabb nála egy fél fejjel, vagy néhány centivel, vagy egy egész fejjel, hanem minden értelemben. A férfi számára a nőtől annyira szükség van az elismerése, mint amennyire a nőnek a kapcsolódásra. Ezt kell, kedves nőtársaim, megtanulnunk. Hogyan lehet a férfit, a férfiben azt a beteljesülést elérni, hogy érzi, hogy valóban tisztelve van. A férfi számára az a tragédia a házasságban, hogy úgy érzi, hogy a felesége nem becsüli őt. Nem azt kérdezi a férfi, szeret engem vagy nem, mert látja, mert vagy szereti, imádja, csókolgatja, körülveszi, főznek és imogatja, becézgeti, vagy utálja. Mind a kettő érzelmileg töltött. A férfi látja, hogy a nő érzelmileg teljesen kapcsolatban van vele. De a számára a közvetlen kérdés az, vajon tisztele engem, elfogad engem, felnéze rám vagy nem. Na nézzük, hogy lehet a férfiben kialakítani ezt. A férfinek nem SMS-t kell küldeni. Lehet, de nem ez a legfontosabb. A férfi számára, mint láttuk először is ugye ez, hogy ha már a kisfiú számára is fontos, hogy milyen erős vagyok, akkor nem tudom, hogy tavaly kik voltak itt ezen a próbán, itt voltak? Vannak itt most párok, férfeleség, vagy akik majd lesz? Aki esetleg, nem tudom, hányan ülnek a férjük mellett, kevesen, senki szinte. Na mindegy. Azt szoktam játszani, hogyha valaki a férje mellett ül, és ez mindig bejön, akkor megkérem a feleségét, hogy szorítsa meg a bicepszét, csak egy pillanat, hogy ülnek, és akkor megszokta szorítani a bicepszét. És utána megkérdezem a férfiakat, hogy na ki az, aki most nem festette be a bicepszét? Mindenki be szokta feszíteni. Minden férfi. Mert szeret erősnek látszani. Ugye? Na, ott is ez történt így. Hát ez 100-ból 99-szer. Az igazi férfiak befeszít. Mert a vérében van, hogy erős vagyok, látod, még mindig. Emlékeztek a Schwarzenegger, mindig elmondom, a férfi bemegy a fürdőszobába, egy szál törölközőbe, már 40-50-60-on túl van, tök mindegy, mekkora a hasa, behúzza, kidül ezt a mellét, befeszíti az izzonatot Schwarzenegger. A tükör előtt, ugye? Egy pillanat alatt. Mindegy, hogy mi a valós fizikai paraméterei. Bemegy, és kijön, és feleséget egyszer semmibe is kijön, és ugye még mi? Fontos a számára. Fontos a számára. Na de ez mit jelent nekem, mint nőnek? Ez nekem, mint nőnek azt jelenti, hogy ki is lehet otthon próbálni. Majd egyszer, hogyha elfelejtettem már, aki itt ül, aki meg nem az, meg otthon kipróbálja. Ki lehet próbálni? Ott van a férjem, elmegyek mellette, és csak úgy, nem tudom, így a vállát, vagy a bicepszét, vagy a fenekét, vagy valami így meg, fú, még mindig olyan jó kötés vagy, és nem beszélgetsz vele, csak mész tovább a konyha felé. Hozzá se szólsz. A férjed, garantálom, hogy a legnehezebb esetek, három ilyen eset után, megy utána a konyhába, mint egy pincsi kutya. Mert motiválva van. Mert azt kapja, amire szüksége van. Ez mondjuk a legalapszintűbb a Maslow-i görbében, vagy a piramisban, a fizikai elismerem, hogy még mindig olyan jó hozzád bújni. De csomó férfi szereti azt, hogyha a felesége, amikor fekszik, akkor ráteszi a fejét a mellkasára. Ebben nem az van benne, hogy szexuálisan ingel, az van benne, hogy ekkora vitálkapacitásom, és még mindig én vagyok, ha nem. Tehát ez van a férfiakban. És ez rendben van. Ez teljesen rendben van. Azért adta a férfit, hogy védelmezze. Azért adta, hogy körülvegye, hogy biztonságot adjon számára. Akkor adjuk meg a férfinek ezt a lehetőséget, hogy érezze azt, hogy el van ismerve. Nagyon sok nő, nem tudom, hetek, hónapok, évek óta nem adott a férjének ilyen visszajelzést. Nem adott. Motiválni kell. Ez az első. A második dolog az, hogy és ez meg fogja döbbenteni a nőket. hogy ez nem lehet, hogy a férfiak ennyire egyszerűek legyenek. Hát nem lehet. De a férfi számára energiát ad azt, hogyha a felesége ott van mellette, és nem beszél. Komolyan? Nagyon komolyan mondom. Férfi ül a fotelben, olvassa a napi sajtót, vagy nézi a tévéhíradót, és a feleség mellé ül a karfára, és ott ül mellette. A feleség számára ez tortúra. Nem mosogatok, nem vasalok, nem hajtogatom a ruhákat, nem a gyerekekkel foglalkozom, csak ott ülök mellette. Nem beszélek, csak ott ülök. Ez waste of time. Az időnek a legnagyobb pazarlása. Mit üljek itt mellette? Kukán ülünk egymás mellé. Tényleg így van. A férfi viszont belül egyre dagad. Itt ül mellettem, csönd van, nyugalom van. Igen, csönd van, nyugalom van, elismer engem. Azt az érzést kelti a férfiben, ami az angol neve is a férfinek, husband, a család összetartó köteléke. Azt az érzést kelti a férfiben, hogy összetartom a családot, és nyugalom van, és rend van, és nincs probléma. Energiát ad neki. Ott ülsz mellette 15 percet, az agyad már szinte szétrobban, mert már beszélni kéne, de ott ülsz, hozzáérsz a vállához, és a férfi 10-15 perc után megszólal. Tehát elismerem, hogy fizikailag erős, ott vagyok mellette a jelenlétemmel, ez energiát ad neki. Még nagyobb energiát ad neki az, amikor a munkáját végzi, nem tudom, kocsit szerel, vagy fest, vagy valami, és ott vagy mellette. Az is, hát látja, hogy tehát hogyha csak egyedül dolgozik, fúrja a lukat a panelba, vagy bármi más, akkor csak úgy csinálja, és nézi, és irányít, stb. De ha ott vagy mellette, akkor úgy fúrja, hogy rád néz, és mosolyog. Ugye milyen ügyes vagyok? Ugye milyen okos vagyok? Ugye milyen jól megy? A férfi, ahogyan a kisfiadat motiválnád, úgy motiváld a nagy férfit is. Jó, ugyanaz? Nagyon egyszerűen. A férfi, és ezt nem rossz indulattal mondom, nem manipulatív, mert amennyire a férfinek önmagát fel kell, ez most SMS-t írjak, felhívjam, stb., amíg ez nem egy jó szokássá vált. Ez egyszerűnek látszik, hogy a nők ilyen egyszerűek, ennyi elég. Ugyanígy a férfi, kicsin dolgok. A férfi számára óriási energiát ad az, hogyha a felesége elismeri őt. Olyan nehéz idők vannak, de látom, hogy mindent megteszel, hogy a családnak jó legyen. Ez nekem óriási. Óriási. A férfinek ez a mondat sokkal többet jelent, mint az, hogy annyira szeretlek, drágám. Értjük ezt? Nagyon sok feleség, amikor nekem sokszor írtak már telefonon, meg írtak e-mailt, hogy ilyen előadás után azt mondják, hogy bár ezt tudták volna, hogy hát akkor nem lett volna ez a vége, hogy akkor sokkal többet adott volna a férjének vissza ilyen pozitív visszajelzést. Ez azt szeretném mondani, hogy soha nem késő. Az University of California, ha jól emlékszem, Los Angeles csinált egy olyan vizsgálatot, nők kérték különben, hogy legyen ez a vizsgálat, hogy van-e már olyan pont, amikor a gyereknevelést, vagy a családi életet, a házasságot el lehet-e úgy rontani, hogy egyáltalán nem lehet visszahozni. Ilyen pont nincs. Jó, nyilván, amikor pszichiátriai dolgok, tehát nem tudom, agresszív, alkoholista, minden, tehát vannak, az, nem elgondolok, arra gondolok, amikor még ott vagyunk benne, hogy már annyira rosszul csináltuk eddig, és még mindig lehet javítani. Tehát, hogy a férfi szintén motiválja ezt, hogy ha a munkáját elismerem, ha a munkájáról beszél nekem, és azt hallgatom. Aztán a következő dolog az, hogy a tisztelet nyelvét beszélem vele. Bemegyünk például a festékboltba, hogy most milyen színű festéket vegyünk, hogy milyen színű legyen majd a háznak a fala. És a férfi meg a feleség ott vitáznak egymással, hogy mi legyen a kettő. Ebben a vitában a feleség azt éli át, hogy engem nem szeret annyira, hogy engedné, hogy a halvány sárga legyen. A férfi azt éli át, engem semmibe vesz. Az én véleményem soha nem számít, nem tisztel engem azért, hogy nem lehet csontszínű. Tehát egyik sem a színre gondol elsősorban, hanem arra gondol, hogy ő mit nem kap ettől a választástól. És most jönne a két varázsmondat. Azt mondaná a férj, drágám, hogyha a halvány sárgát választanánk, akkor azzal kifejezném, hogy nagyon szeretlek téged? Igen. Ez lenne a válasz. Az egymás feszülés helyett azon egy igen, az már egymás mellett vannak. És a legtöbb esetben, amikor én ezt próbáltam, amikor az ember ezt mondja, utána eltelik egy fél perc, és azt mondja a feleség, tudod mit, vegyük a csontszínűt. Abszolút látszik, abszolút látszik, hogyha az elsődleges szükséglet, hogy szeret engem, ki van elégítve, akkor megteszi azt, hogy akkor legyen a csontszínű. A feleségem meg azt mondja nekem, hogyha a csontszínűt veszük, akkor úgy gondolt, hogy jobban tisztellek? Igen. Ismerem a fogást. Én magam tanítom. És azt mondja nekem, hogy figyelj, én felnézek rá, tisztelek téged, legyen a csontszínű. És ezt a mondatot mondja, érzem belül, hogy megváltozik az ellenállásom. Ezt úgy érzem, hogy hát kész. Egyszerűen pszichológiai törvényszerűség. Pszichológiai törvényszerűség. De ha nem is lenne a másik festék, akkor is a kérdésem az lenne, kedves hallgatók, mi a fontosabb, a festék, vagy az, hogy a kapcsolatunk ilyen egymást erősítő, támogató legyen? Gondolom, mindenki számára tudja, hogy mi a fontosabb, és azt szerint szeretné élni. Azért van az, hogy visszagondolunk arra, hogy mind veszekedtünk, és egyszerűen felrobban az agyunk, hogy azon tudtunk veszekedni, hogy ez vagy az. Ez teljesen pitjánér dolog. Azon, hogy most tojásos nokedli legyen, vagy nem tudom, vagy káposztás tésztes. Ezen volt a vita. Hát és tényleg egymásnak kezdtünk elfordul, stb. Jó. A következő a férfiak motiválásában, kedves nők, az, hogy ne becsüld le az álmait. Ugye amikor hozzá akartál menni, akkor kimondatlanul az volt benned, ennek vannak tervei. Vinni akarja valamire, ettől volt férfias. Amikor a házasságban mondja azt, hogy arra gondolok, hogy építünk majd ide egy nyári konyhát, akkor lehet, hogy te azt gondolod, ebből soha nem lesz semmi. Lehet, hogy te ezt gondolod, de nehogy már kimond. Nehogy már. Tényleg? Nyári konyhát szeretnéd? Igen. És hogy lesz? Barnasat? Hadd álmodjon! Hadd álmodjon a lelkem, hát ez boldoggá teszi őt. Ezért férfi, nagy tervei vannak. Majd veszünk egy ilyet, meg olyat, meg egysenek, azsenek. Legyen ez. Ettől érzi úgy, hogy mellette vagy. Támogatod őt. És egy utolsó tanács, sok lehetne még, de majd beszélgetünk. Utolsó tanács, hogy a nők egyik legnagyobb álma, hogy olyan férfi álljon mellette, aki döntésképes. Tud döntéseket hozni, van véleménye, irányítja a családot. Ez a vágya. Közben hogyan él? Azt mondja Lajos, legyen így. Azt mondja a Lujza, dehogy is hülye vagy. Hát lehet úgy egy gyereket nevelni döntésekre, hogy akármikor döntést hoz, akkor lenyomom, hogy ez butaság, én jobban tudom. A praktikerbe menjünk, vagy a Tescóba? Hát menjünk, mind a kettőbe el kell menni. Először menjünk a Tescóba, dehogy is a praktikerbe, mert akkor rövidebb időt. Bármilyen döntés hoz a férfi, a nő azonnal a Pentium megmondja, hogy ez miért rossz. Nem lehet ilyen hibát elkövetni. Nem lehet. Azért adta Isten a nőt a férfi mellé, hogy a férfit nemesebbé tegye, férfiassabbá tegye. Kedves nők, ne gondoljátok, hogy van egy gyermeketek, meg egy férjetek. Actually két gyermeketek van. Na mindegy, de két olyan van, akit fejleszteni, nevelni kell. De téged is, csak a szeretet mellett. Tehát ezek nem degradálóak. Azért azt mondja az Isten, adtam neked segítő társat, hogy segítsen téged nemesebbé válni. Segítsen téged igazi férfivé válni. Jó? Tehát ez nagyon-nagyon. Na de még egy 5 percet adtok, jó? Mert tudom, mert túlmentem az időn. Adtok még 5 percet? Annyi titkunk van, hogy nem lehet ennyi idő alatt elmondani. Így van. Még egyre ki szeretnék térni, ami a konfliktusok. Ja, különben ebben az értelemben, tehát hogyha a nőnek az a férfinek az a feladat, hogy a nő leggyengédebb érzéseit felkeltse, elnyerje és fenntartsa maga számára, a feleség feladata az, hogy a férfi nemes tulajdonságait erősítse. Milyen ideges, mert a Biblia, amikor ami nőről beszél, azt mondja a nőnek, mint tanács, tiszteld a férfit, respektál, de azt is mondja, ilyeneket mond, hogy jobb a ház tetején élni, mint a házártos asszonnyal. Ezt így több formában elmondja. Tehát úgy tűnik, kedves nők, hogy a férfinek a gyenge pontja a szeretet kifejezése, és ha a Bibliának, meg a pszichológiának hiszünk, akkor a nő gyenge pontja a házártosság. Mert olyan gyorsan átlátja a dolgot, és akkor kiosztja a férjét. Tehát leszedi róla a keresztet is, lazán. Így, úgy, túl. Szegény férfi, most így mondom. Tehát tényleg már menekül, bezár, lehúzna, már mindent lehúzna, a redőnyt, becsukná az ajtót, felhangosítaná a számítógépet, csak már ne hallja. Salamonnak még nem volt számítógép, azt mondja, jobb lenne fölmenni a ház tetejére és ott lenni, csak ne a házártos asszonnyal egy fedél alatt. Hogy egy titkot árul a Biblia, hogy hogy meg kell tanulnunk, hogy hogyan lehet a férfiakkal a problémákról beszélni, a konfliktusokról. Ugye mert az alaphelyzet az az, amit mondtam az elején, hogy te nagyon szeretnél beszélni a problémákról. Ez van a gyerekkel az iskolában. Leesett a csiptető ott fönn a karnison, és vissza kéne tenni a helyére. Nem tudom, telefonált anyósod, hogy ez vagy az, de ott van egy csomó kis probléma, amit te is szeretnél átadni a férjednek. Szeretnéd vele megbeszélni. Úgy megbeszélni, hogy kiadni magadból, és ezáltal feldolgozni, megnyugodni, és megoldást találni. Vagyis az alapkonfliktus az az a két nem között, hogy míg a feleség számára a problémák megosztása nyugalommal jár, megnyugvással jár, energiát ad, addig a férfi számára pokollá tesz az életet. És ezért van az, hogy a férfi bezáródik, menekül, a nő meg megy utána. Hadd mondjam még el ezt, léci meg, tered, miért nem tudsz már rám figyelni? És az a benne az érdekes, hogy mivel a férfi be akar záródni, mert nem akarja a problémákat hallani, nem azért, mert nem szereti a feleségét, csak mert számára úgy van húzalozva, hogy számára a problémák azt jelenti, ez is probléma, ez is probléma, ez is probléma, meg ez is. A nő számára azt jelenti, ezt mind meg lehetne oldani, csak beszéljünk róla. A férfi számára probléma, 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 probléma. Nagy baj van a házasságunkban. Értjük? A férfi számára az így vetül le, hogy más házasságok olyan jók, stb. Nálunk mindig problémák vannak. Mindig valamit meg kell beszélni állandóan, hát hogy van ez? Ezt írja át a férfi, értsétek meg, ez a kéknek a nyelve. Ez a gofrinak a nyelve. Ez a marsnak a nyelve. A Vénusz számára ez nem érthető. Miért? Hát beszélünk róla, az olyan jó, ha beszélünk róla. Persze, hogy jó, mert a nő beszél róla, akkor benne oxitocin hormon termelődik, ami boldogságot okoz neki. Békességet okoz neki. A férfi meg tesztoszteron termelődik, ami stressz, már jár az lába, az egész lába jár, amikor beszélsz hozzá. Mondod, hogy miért jár a lába? Csak beszélgetni akarok. Tényleg így van. De hát akkor hogy lehet ennek a két, a kéknek meg a rózsaszínnek beszélgetni egymással? Ez a nőnek a feladat, hogy ezt megtanulja. Először is, ha a nő tudja, hogy a férfi a problémákban probléma megoldó módban szokott viselkedni, és a stresszt okoz a számára, akkor úgy kell kommunikálnia, hogy a lehető legkisebb felesleges stressz keletkezzen. Ennek az első lépés, azt mondja a feleség, miután a férje jól lakott, vacsora után vagyunk, drágám, meg szeretnék veled beszélni valamit. Nem több, mint 15 perc. Ez a két mondat már csökkenti a tesztoszteront. Oké, nő a lelkem beszélni akar, hát jó, oké, hát most akkor jó fér leszek, beszélgetek vele. Tehát érzi, hogy most nem problémát szeretnél megoldani, nem őt akarod nyaggatni, csak szeretnéd megosztani. Egy 10-15 perc csak meg szeretném veled osztani, mert attól jobban érezném magam. Azt mondja, hogy rendben van, mondjad. Már nincsen problémamegoldó módban. Akkor a feleség nagyon vigyázva arra, hogy nem túl sok probléma, tehát, hogy elkezdi mondani, és akkor a férfiak két reakciót szoktak adni. Az egyik reakció az, hogy beúlik a régi, elkezd megoldást mondani neki. Hát drágám, csináld azt, hogy bla. A játszmákban, Eric Byrne, emberi játszmák, úgy működik, hogy amikor a férj egy ilyen hibát elkövet, akkor a feleség a probléma, amíg ott volt, és eddig a probléma volt ideges, a probléma miatt volt ideges, most a férje lesz ideges, hogy mondhatott ilyen butaságot. És rávetítja a mérgét, és neki kezd beszélni. Tehát azt mondja, amikor valami problémamegoldást mond a férfi, azt mondja, drágám, jót mondtál, tetszik, de most nem akarom megoldani, csak szeretném veled megosztani. Tehát mindig visszateszem őt a hallgass ide, hallgass rám módra, hogy elmondhassam neki. Ez az egyik. A másik, hogyha ebben sikeres vagy, akkor a férfiben is erre a beszélésre oxitocin kezd termelődni. Nyugiban van. De hogyha a férfi termel oxitocint, akkor elalszik tőle. Tehát amikor beszélsz hozzá, azt látod, hogy lehullik a feje. Tehát néha úgy kell egy nyitott kérdést neki feltenni. Erről mit gondolsz? Nem azért, mert számítasz rá, hogy most ő jó, csak hogy mondja egy kicsit. Elmondja a magad, és tudod, beszél. Tehát a nők, akik ebben sokkal jobbak, hogyan kell beszélni, tanulják meg, hogy a férfiakkal, mint gyengébb nemmel ebben a szemben, másképpen kell beszélni. Két nő az sokkal lazábban elbeszélhet egymással. Jó? Tehát összefoglalásképpen azt szeretném mondani, hogy ami ma belefért, az annyi volt, hogy bár különböző módon kommunikálunk, és különbözőket értünk ugyanazon szavak alatt, ezzel ma nem tudtunk foglalkozni, de azzal tudtunk foglalkozni, hogy a két nem különbözik egymástól. Mind a két nemnek meg kell tanulni azt, hogy a másiknak hogyan tud energiát adni. A szeretetnyelv, a tiszteletnyelv. És még egy kérdés. férfiak azt tudod mondani, hogyha én állandóan a szeretet nyelvén beszélek, akkor a feleségem el fog szemtenedni, elkanászkodik, akkor ez ilyen aszimmetrikus kapcsolat lesz nálunk. Én mindenben engedek, és akkor ez nem lesz. De ilyen soha nincsen. Tehát ezt úgy tudom mondani, hogy ők maguk nem próbálták még ki. A feleség ugye azt mondja, hogyha én elkezdem őt tisztelni, engedem, hogy döntsön, akkor mi lesz az én igényeimmel? Tehát az a tipikus családterápia helyzet jól létre, vagy házasterápia helyzet jól létre, hogy mind a kettő a maga oldalát mondja, hogy először szeressen engem, akkor majd elkezdem tisztelni. Először tiszteljen engem, akkor majd elkezdem szeretni. Ez egy rossz hozzáállás. Az egyik felismerése a pszichológiának az volt, hogyha a két fél közül csak az egyik meg szeretné menteni a házasságot, az már megtudja nagy eséllyel. Azt jelenti, hogyha a feleség eldönti, hogy eddig nem próbáltam. Most megpróbáltam, eddig nem működött semmi. Próbáltam így, próbáltam úgy, kedveskedtem neki, főztem neki, hagytam, hogy így legyen, hagytam, hogy úgy legyen. Próbáljuk ki, hogy mi van akkor, hogyha a tisztelet nyelvét használom. Nézzük meg, tényleg használ-e vagy sem. És meg fogod látni, amikor elkezded tisztelni a férjedet, elkezdesz neki visszaeskedni, hogy jó döntéseket hoz, felnézel rá ezért, szereted, hogy ilyen erős, stb. A munká érdekel, meg fogod látni, hogy a férj elkezd változni. Vannak olyan férjek, aki egy hónap után, van, aki csak kettő, van, aki csak három. De hogyha 20 év rossz házasság volt, akkor nem éri meg fél évig beletenni az energiát? Ez egy oldalú. Ez olyan, mint amikor valamelyik házastárs alkoholista, és a másik meg akarja menteni. Az is egy oldalú. De mégis működhet. Ha a tüzet csak az egyik fél próbálja éleszteni, vagy tesz, attól még az a tűz lángolni fog. Ugyanígy a férj is. Én nem tudom, próbáltuk ezt, próbáltuk azt, nem tudom már normálisan beszélgetni, mindig a vége veszekedés, a legjobb az, hogy a csöndben ülök, szóval reménytelen, lehet, hogy a könyvben ez működik. Azt kell mondani, próbáld ki, kezd el aktívan magadat rávenni, egyedül te, mint férfi, hogy kezdesz a feleségednek szeretet, visszaeséget adni. Azt hívja, tehát elmondja Egerbert azt, hogy ez az energiának a spirálja. Ha azt mondom, hogy ha majd ő ad nekem szeretetet, akkor majd tisztelem, akkor ez lefelé vezet. Ha azt mondom, szeretem őt, mint a feleségemet, akkor ő viszont tisztelni fog. Még jobban fogom őt szeretni, és így tovább. Tehát azt kívánom mindenkinek, hogy próbálja ki otthon ezeket a dolgokat, és majd a beszélgetésben még kitérünk, ami nem fér bele. Kicsit bővebben le vannak írva ebben. 4000 volt, már csak ennyi maradt, úgyhogy nem sokat tudtok venni, esetleg egy érdekel, de nem is muszáj megvenni, bele is lehet nézni, vissza lehet tenni, nem kötelező, nem akarok rajta semmit se keresni. És ott pedig az Ádámok és Évák, illetve a társasjátékok CD-ken 8-10 előadásban van kifejtve kicsit részletesen az, amit most egy órában próbáltam belesülteni, és jól gyorsan beszélek. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor most Attila hirdetni fogja.